hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről. Ezután a Special Edition-t hallhatják, blockchain és zöld pénzügyi percek. A műsort pedig az egészségkóddal zárjuk, most pedig jöjjenek a reggeli monitor legérdekesebb interjúi.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A blokklánc technológia és a nem helyettesíthető tokenek megjelenése számos iparágban hozhat változást a következő időszakban. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettese ennek ellenére úgy látja, hogy a szabadalmaknál vagy a védjegyeknél a magyar, illetve az európai szabályozás elég részletes, így ezen a területen egyelőre nem mutatkoznak meg a technológia előnyei. Lábodi Péter szerint a szerzői jogok esetében jelentősen tisztábbá tehetik a jogi viszonyokat az úgynevezett NFT-k, bár egyelőre a jog még csak fut a blokklánc technológia termékei után. A jogszabályi környezet még eléggé gyerekcipőben jár ezen a területen, Péler András interjúját hallják.
Itt a Trend FM-en, a reggeli monitorban már sokszor beszélgettünk a szellemi tulajdonról, a szellemi tulajdon védelméről, védjegyekről, oltalmakról, szabadalmakról, és arra gondoltam, hogy a mai beszélgetésünkben egy kicsit mi is haladjunk a korral, hiszen a jog általában egy olyan terület, ami lassabban követi le az éppen aktuális folyamatokat, és a technológiai vívmányok esetében talán ez halmozottan is igaz, és hát nekünk már itt 2022-ben már nem is azt mondom, hogy elérkezett, hanem már bőven itt van nekünk a blockchain technológiának az egyik vívmánya, az NFT-k, vagyis hát a nem helyettesíthető tokenek, amik hát egy olyan virtuális gyakorlatilag tulajdont képezhet itt a blockchainen keresztül egy NFT, ami tökéletesen visszakövethetővé teszi azt, hogy egy adott ilyen nem helyettesíthető token milyen úton került, és pontosan kinek a birtokába. És amikor ebben én egy kicsit jobban beleástam magam, akkor egyből az jutott az eszembe, hogy például egy ingatlanadás vételi szerződés gyakorlatilag támadhatat válhat, hogyha NFT-sítenék, de hát egy szellemi tulajdon területén is, egy szellemi tulajdoni jognak a bejegyzése eléggé erős lábakon állhatna, egy NFT-vel könnyen kereshető lenne, illetve a világ bármely táján könnyen hozzáférhető. Kicsit elnyújtottam a felvezetést, de úgy éreztem, hogy kicsit képbe kell helyeznem magunkat. A lényeg az, hogy ez a technológia hozhat-e forradalmat a szellemi tulajdon jognak a területén.
Ennek az egész beszélgetésnek az elején nyilván az a legnagyobb kihívás, hogy bonyolult dolgokról megpróbálok egyszerűen beszélni. Úgyhogy ennek a nehézségével küzdve próbálok válaszolni erre a kérdésre. Igen, nyilván a szellemi tulajdon területén egy nagyon fontos dolog az, hogy megfelelően lekövethető legyen az, hogy valaki egyfajta engedélyt szerzett egy műnek a felhasználására, vagy esetleg az, hogy ki az alkotója ennek az alkotásnak. Ez a védjegyek, szabadalmak, tehát a találmányok műszaki területen, ott abból a szempontból nem annyira problémás, hogy ott maguknak ezeknek a jogoknak, ezeknek az oltalmaknak a keletkezése nyilvántartásba vételhez kötött, tehát itt be kell fáradnunk egy hivatalba, a szellemitől a nemzeti hivatal Magyarországon, vagy pedig hát egy európai és nemzetközi szintek is nyilván léteznek, és itt ezeknek az intézményeknek a nyilvántartása tudja azokat a jogokat keletkeztetni, amire aztán később hivatkozni lehet. Tehát ebben az esetben egy ilyen digitális rögzítettség olyan szempontból nem tesz hozzá a jogosultsághoz, hogy önmagában egy ilyen lekövethetőség nem fogja azt jelenteni, hogy valakinek jogosultsága van. A szerzőjogban viszont nagyon is releváns ez a kérdés, ami felmerül, hiszen ott sok esetben, leginkább ugye a digitális világban a tartalmak tömegesen érhetőek el, teljesen azonos tartalmak nagyon sok forrásból felkutathatóak, használhatóak. Itt nagyon nehéz lekövetni azt, hogy ki volt az eredeti szerző, illetve milyen felhasználási engedélyeket adott esetlegesen.
Egy példát hagy hozzak. Most arra gondolunk, hogyha például egy közösségi média platformon valaki egy más által szerzett zeneszámot mondjuk felhasznál, és utólag azt mondja, hogy ez igazából a sajátja, mert hát valami belevitt valami újat, de igazából a blokkláncon keresztül, ezzel a technológiával keresztül akár vissza is lehet követni majd azt, hogy nem, az ott bizony valaki másnak a szellemi terméke.
Adott esetben ez elképzelhető, tehát a technológia az rendelkezésre állhat, ugyanakkor nagyon komoly költségeket jelent egyelőre ennek a technológiának az alkalmazása, a blokkláncba bizonyos tartalmaknak, meg adatoknak a feltöltése. Ezért alapvetően ennek a non-fungible tokeneknek, tehát NFT-knek az alkalmazása, az még nagyon sok szerzőjogi kérdést egyébként felvett. Például azt a kérdést, hogyha valaki felszeretne mondjuk egy képzőművészeti alkotást, vagy digitális formában előállított képzőművészeti alkotást a blokkláncba helyezni, és ehhez kapcsolódó ilyen tokent előállítani, akkor ez mondjuk kellene kérni az eredeti szerzőnek az engedélyét, vagy aki például jogtulajdonosa ennek. Volt is egy gyakorlati példa, amiről lehetett olvasni, hogy Quentin Tarantino a Ponyva regénynek a forgatókönyvéből bizonyos részleteket, amiket ugye kézzel írt, és amiknek emiatt ugye felbecsülhetetlen az értéke, egyediek ezek, adódna az, hogy ezeknek a analóg formában egyedi tartalmaknak a digitális változata is legyen eredetivé téve, és ő meg is keresett, vagy hát gondolom visszafele történt, tehát létrejött egy kapcsolat egy ilyen NFT előállító szolgáltatóval, de aztán sajnos ennek egy jogvita lett a vége, mivel Tarantino azokat a jogait, amik ez a forgatókönyvhoz kötődnek, ezeket már a Miramax-szal rendezte, a Miramax pedig ugye kétségbe mondta azt, hogy ilyen lehetőségei lennének. Tehát ez egy fontos aspektus, hogy egyáltalán az NFT előállítása mennyiben engedélyköteles. Egy másik aspektus az, hogyha valaki egy ilyen NFT-t megvásárol, ugye ezeknek hatalmas piaca van, rengeteg sok millió dolláros ügyletről lehet olvasni, 70 millió dollárért kell például egy olyan digitális alkotás, ami egy digitális alkotónak a első 5000 feltöltött alkotását tettél NFT formába. Tehát ezeknek a hatalmas díleknek van sok esetben olyan kérdése, ami szellemi tulajdoni szempontból nem tisztázott. Például az, hogyha megvásárol valaki egy ilyen NFT-t, aztán ezzel mit tud tenni? Azon túl, hogy a blokklánc rögzíti azt, hogy ez hozzárendelt már, tehát ez nem vonható kétségbe, ugyanakkor egyéb felhasználásokat, mondjuk azt, hogy egy kereskedelmi forgalomban egy ilyen merchandising termékként egy ilyet felhasználhasson, vagy egyébként azt átalakíthassa, vagy egyébként azt online formában máshol hozzáférhetővé tegye. Erre kiterjed-e ez a fajta jogosultság, ami az NFT megszerzésével jár? Ez jelenleg még egy nyitott kérdés.
Tehát akkor egyelőre még nem is lehet beszélni az előnyeiről a technológiának, hiszen még azzal kell foglalkozni, hogy a szabályozói háttér mögé kerüljön.
Ahogy a felvezetőben is elhangzott, itt is azért még a jog szalad a technológia után, az biztos, hogy nagy lehetőségeket tartogat ez, és vannak is már olyan példák a piacon, amikor igenis egy NFT előállítója ügyel arra, hogy a szellemi tulajdonjogi kérdéseket is rendezze, az ezzel kapcsolatos engedélyekkel is rendelkezzen, és aztán, amikor értékesíti, akkor ezeket a fajta licenceket is átadja. Érdekes aspektus egyébként az is, hogy az NFT-knek a kereskedelme, az ugye a képzőművészeti alkotások terén ott van talán a szerzői aspektusnak, vagy a művészeti jellegnek a legnagyobb jelentősége, és olyan szempontból sincsen lekövetve még a szerzői szabályozás által ez a technológia, hogy nem tudom, mennyire ismert a hallgatók előtt, hogyha egy képzőművész alkotását egy kereskedő, egy műkereskedő értékesíti, akkor ebből a jog egy olyan fajta kötelezettséget állít a műkereskedőről, hogy bizonyos százalékot a vételárnak juttasson az eredeti szerzőnek, ugyanis sokszor felmerül, hogy adott esetben egy alkotó korai szakaszában még nem volt annyira értékes ez a mű, de a későbbiekben sokan nyerészkedtek ebből, tehát jogos az, hogy jusson ezekből az összegekből. Na most az NFT-k világában ez nincsen lekövetve, ugye ez alapvetően digitális tárgyakról beszélünk, és a Németországban 2021-ben minősítették az NFT-ket dolognak, tehát ilyen szempontból kereskedelem tárgyának. Addig Magyarországon és számos európai országban ez idáig még nem jutott el a jogfejlődés. Ilyen módon például ezt a követőjogi jogdíjat, amit szerzői szempontból így nevezünk, tehát amit a műkereskedők adnak az eredeti szerzőknek, ez sem biztosított itt.
Hogyan látod egyébként a közeljövőben, hogyha sikerül nagyjából a jogi alapokat olyan szinten letenni, hogy gyakorlatilag már alkalmazható legyen a technológia ezen a területen, akkor mi lehet a következő lépés, merre felé nyithat majd a jog, merre felé nyithatnak majd mondjuk a tartalomgyártók, az előállítók, hogyha már meglesznek a megfelelő kereteik?
Hogyha a technológia is úgy fejlődik, hogy a blokklánc használata egy olyan kereskedelmi szempontból is gyakran, hogy mondjam, a piacon bevett módon alkalmazhatóvá válik, és egyébként a jogi környezet is ehhez fejlődik, akkor itt nagy tovább lépések lehetnek. Az biztos, hogy már most is mi az STH-ban, az Európai Együttműködés keretében vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy milyen módon alkalmazunk ezt akár a saját nyilvántartásaink terén, akár az egységes uniós nyilvántartások kapcsán, ugye ez a fajta biztonság és ez a fajta általános elérhetősége publikus volt ezeknek az adatoknak, ez adott, hogy ebben a környezetben alkalmazásra kerüljön. De azok a kérdések is, amiket a beszélgetés elején említettünk, hogy egy digitális tartalom világháborúra való feltöltése és ennek a használata kapcsán a hozzákapcsolt úgynevezett szerződéses rendelkezések, mert ugye ezeket is tartalmazzák ezek az NFT-k, hogy milyen adatok, milyen elszerződések kötődnek ezekhez a digitális tartalmakhoz. Tehát ha ezek elterjednek, akkor pont a szerzőjogban lehetne egy olyan fajta áttörést elérni, hogy minden mű kapcsán gyakorlatilag beazonosítatóvá válna az a fajta láncolat, hogy ez miként van ott. Jogszerű ez, és a jogérvényesítésnek hatalmas lehetőségei lennének, ami nyilván a jogosultak számára egy megfelelő bevételt és egy tisztább internetes környezetet eredményezne.
A jogászok ezt hallva biztosan elmosolnak egy könycseppet, hogy egyrészt a munkájuk mennyivel egyszerűbbé válik, másrészt pedig hogyan fejlődik az a tudomány, amit ők űznek. Hogyan látod egyébként, hogyha egy például képzőművész, mondjuk tegyük azt, egy festő előállít egy képet, akkor jelen pillanatban érdemes már arra gondolnia, hogy esetleg a különböző szellemi tulajdona, a különböző jogait azzal kapcsolatban már NFT-ként is érvényesíthesse? Tehát erre már van megoldás, hogy ha mondjuk én festek egy képet, és az felkerül a világhálóra, akkor már előre megyek, és már előre le vannak védve mondjuk annak a festménynek a digitális kópiái is esetleg.
A nagy áttörést ebből a szempontból az jelenti, hogy jelentheti, hogyha egy képzőművész, vagy akár zeneszerző, vagy egy előadó művész az alkotásra teljesítményét ilyen NFT formában is tokenként előállítja, hogy annak ellenére, hogy a digitális környezet az valójában a helyettesíthető termékeknek a tömegéről szól, és tényleg bármilyen számon el tudunk élni digitális tartalmakat, mégis egy egyedi művet is az interneten vagy a világhálón el tud helyezni a blokkláncon keresztül, és ebből a szempontból annak az egy első vagy valamilyen különleges példának fog tudni tulajdonítani egy olyan plusz értéket, ami azzal az egy példánnyal kapcsolatban érvényesíthető lesz. Tehát ez is egy nagy lehetőség. Például az első tweet, amit értékesítettek önmagában, az a pár szó egymás mellett nyilván nem bír akkora jelentőséget, de azzal, hogy ez az egy eredeti token létrejött, az az első tweet, ami megszületett, az kapott egy olyan fajta értéket, hogy akárhányszor többször összetjük azt és tehetjük el életébe az interneten, az az egy azonosítható token, az mégis felbecsülhetetlen értékűvé vált.
Hát igazából akkor mondhatjuk azt, hogy beszkennelhetem és kinyomtathatom a Mona Lisát, de a nyomtatott példánynak sose lesz akkora értéke, mint az eredeti festetnek.
Pontosan így van. És ez látszik akár koncertjeknél, eseményeknél, sport eseményeknél, egy-egy zsákolásnak a felvételét is értékesíti. Számos mém, amit akár hányszor megnézhetünk a YouTube-on vagy egyéb platformokon, az az egy, ami token formájában azonosítható és egyedi, annak az értéke az nyilvánvalóan különbözik attól, mint amit többszörözünk belőle.
Lábodi Pétert, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A majdnem egy évtizede működő Projekt Coach Consulting Kft. Fő célja a projektek üzleti eredményességének javítása. Azon dolgoznak, hogy a vállalatok minél nyereségesebbek legyenek, ebben segítik képzésekkel a cégvezetőket, trénereik, oktatóik gyakorlati példákkal is segítik a képzésben résztvevőket. A Projekt Coach Consulting Kft. Alapító ügyvezetőjével, Fodor Andreával és Szekér Enikővel, a képzés szervezőjével, Nyúl Zsuzsa beszélgetett.
Kik oktatnak ezeken a képzéseken?
Nagyon büszke vagyok arra, hogy nálunk olyan kollégák oktatnak, akiknek évtizedes tapasztalatuk van, illetve nagyon sokan még most is gyakorló szakemberek. Méghozzá bátran állítom, hogy néhány trénerünk az ország legjobb szakembere, akik nem csak tanítják, és nem csak módszertanilag vannak képben, hanem ezek alkalmazásában, mindennapi életben való használatában is nagyon-nagyon jó és azonnal alkalmazható tudást tudnak adni a hallgatóinknak.
Csatlakozni tudok én is, Andi, az, amit elmondott, hogy a kollégáink és a trénereink mindegyike gyakorlatban is ismeri és kipróbált általa oktatottakat. Így valós példákkal és jó tanácsokkal tudnak szolgálni a résztvevőknek. Nekem egy személyes tapasztalatom is van ezzel, amikor először beültem, amikor ide kerültem ehhez a céghez, és beültem egy tréningre. Nem nagyon tudtam, hogy a business analisztek ugye mivel foglalkoznak. Számomra azt tette nagyon hitelessé a trénert, hogy nagyon sok területről érkeztek, akkor résztvevők, banki háttérrel, multis háttérrel, illetve sales területről, de mindenkinek tudott valós tanácsokat adni.
Mi az a képzés egyébként, ami egyedülálló a piacon, és csak a Projekt Coach Consulting Kft-nél található meg?
Több ilyen is van, nagyon igyekszünk azoknak a szakmáknak, azoknak a szerepköröknek is használható tudást adni, amikből kevés van egy vállalatnál. Ilyen például projektportfólió menedzsereknek szóló képzésünk, ami tényleg egyedülálló, és tényleg nagyon gyakorlatias és 100%-ban használható tudást biztosít. Ilyen az IT Business Relationship Management képzésünk, ami szintén nem található meg máshol, illetve szerintem mi először kezdtük el oktatni a Solution Architect szerepkört, amit senior rendszer szervezőknek szoktunk ajánlani egy kicsit továbbképzésként, hogy kilépjenek az egy rendszerből, és teljes megoldásban tudjanak gondolkodni.
Mennyire állja meg egyébként a nemzetközi piacon a helyét ez a tudás, amit ti biztosítotok?
Maximális mértékben én úgy gondolom. Minden módszertanunk egyébként nemzetközi standardokra épül, viszont minden képzést gyakorlatra szabunk. Tehát az elméleti anyag sem száraz elmélet, hanem megpróbáljuk a módszertanokat lehozni a földre, és tényleg használható módon prezentálni a résztvevőinknek, és azon kívül van olyan nemzetközi vizsgafelkészítő képzésünk is, ez a PMI Professional in Business Analysis, ami egy nemzetközi oklevelet ad, amit a világon minden országban elfogadnak, és ugyanazt a normát biztosítja Magyarországon, mint mondjuk Kanadában vagy az Egyesült Államokban.
Milyen fejlesztési terveket biztosítotok a képzés során?
Ahol több éves együttműködés során megtervezett roadmap mentén képezzük a munkatársakat, ott látványos a fejlődés, és érdemes a cégeknek hosszú távon gondolkozni, mivel az IT határterülete, illetve ez a szektor ugye folyamatosan változik, így a tudás is, amit tudom én, valaki eljött 3 éve egy business analysis képzésre, az már azóta fejlődött, tehát teljesen más kaphat, aki most is újra eljön, mert folyamatosan fejlődik maga ugye ez az anyag is.
Igen, illetve együttműködő partnereinknek nagyon sokszor szoktunk több éves fejlesztési tervet biztosítani, és amiben szerintem különlegesek vagyunk, hogy nem állandó a csapat és nagy a fluktuáció, hogy ugyanezt a fejlesztési tervet tudjuk biztosítani az újonnan csatlakozott kollégáknak. Ezáltal biztosítva, hogy mindenki a kezdeti szintről ugyanarra a szintre jusson el. Ez szerintem egy nagy érték a partnereink számára, legalábbis ezt szokták visszaigazolni.
A folyamatosan változó gazdasági környezethez, az elvárásokhoz hogyan tud igazodni a képzés? Ugye beszéltünk arról, hogy aki 3 évvel ezelőtt abba hagyta ezt a programot, ezt a szakterületet, annak valószínűleg frissítenie kell a tudását. Mennyire merülnek fel egyébként itt ilyen speciális és olyan szerepkörök, amik lehet, hogy pár évvel ezelőtt még nem is voltak? A piac mennyire hoz létre ilyen új szerepeket?
Én hétfőn is megyek oktatni egy olyan csapathoz, akik egy olyan szerepkörben vannak, ami ott náluk egyedi, és most alakult ki, és még senki nem hallott róla. Percenként jönnek létre az új szerepkörök, és picit az agilitással is kapcsolatos, hogy mindenhol cégre kell szabni a folyamatokat, ezáltal minden cég a saját szerepköreit alakítja ki, és ez nagyon megnehezíti is a helyzetünket, meg az övékét is egyébként, mert egy cégnél egy szerepkör, amit csinál, az egy másik cégnél ugyanazon a néven teljesen mást fog csinálni, és ebből nagyon sok konfúzió van egyébként a piacon, úgyhogy nagyon sok szerepkörnek nem tudunk már általános tudást adni, hanem azt szokták választani a cégek, hogy leoktatjuk őket, product ownerként leoktatjuk őket, business analyst tudás módszertanral leoktatjuk őket, folyamatmenedzsmentre, és ebből nekik kell összerakni és összeszemezgetni azt a tudást, amihez a saját szerepkörükben jól tudnak teljesíteni. Lassan az embereknek kell saját maguknak kialakítani, megszervezni a saját munkájukat, hogy gördülékenyen működjön. Ez nagyon nehéz mérni, hogy az új szerepköröknek a kialakítása az mennyi hasznot hoz, amiről én tudok beszélni, hogy a képzés mennyiben térül meg. Tehát én úgy gondolom, és erre számtalan visszaigazolásunk van, tehát Enikő meg tudja erősíteni, hogy a képzés a cégeknek a legjobb befektetés. Főleg, amit mondtunk, hogy mi nagyon erős fókuszt helyezünk az üzleti gondolkodásra. Tehát például egy projektportfólió menedzsernek szóló képzés után akár 10 milliók, 100 milliók is megtakaríthatók, és most nem túlzok. Egy üzleti elemző képzés után is milliókban mérhető az a megtakarítás, ami egyszerűen abból fakad, hogy a kollégák képesek lesznek az üzleti értékre koncentrálni, és a fontos dolgokra fókuszálni az erőforrásokat.
Hogy látjátok egyébként a jelen gazdasági helyzetben, amikor tényleg minden fillért átgondolnak a cégek, hogy mire költenek, energiahatékonyság, rezsiszámlák, stb. Viszont mindenki számol, mindenki osszoroszt, hogy mi az, amiben megtakarítást tud elérni, és költséghatékonyan működni. Ilyenkor mennyire marad meg az a fajta hajlandóság a cégeknél, hogy a tudásba fektessenek, amikor egy ilyen helyzet van.
Én most azt tapasztalom, én egy kicsit féltem attól, hogy most ez az egész helyzet hogy fogja átalakítani, de mégis nagyon úgy látom, hogy már nyáron beindult a képzésre való jelentkezés és érdeklődés, tehát nem állítja meg ez a cégeket, és folyamatosan küldik a munkavállalóikat különféle képzésekre. Tehát azt tudom mondani, hogy szinte jobb a helyzet, mint tavaly. Covid után, vagy a járványhelyzet után felértékelődött az, hogy a munkavállalók is jól érezzék magukat, tehát ez a munkavállalói jólét, és ez egyik legfontosabb szerintem, hogy képezzék őket tréninggel, és hogy olyan tréningeket kapjanak, ahol nem csak egy adott tananyagot kapnak meg, hanem folyamatosan interaktív, tehát bevonásra kerülnek, másoknak a szakmai tapasztalatait is, a saját bevált módszertanjaikat, hogy náluk hogy működik, tehát hogy ezekről kapnak ott visszajelzéseket. A visszajelzések általában mindig azt bizonyítják, hogy azonnal be tudják építeni azokat az eszközöket, sablonokat vagy módszertanokat, amiket ott kapnak. Viszont az fontos kiemelni, hogy ha csak egy-két ember jön el képzésre, az is nagyon jó, de sajnos ahhoz, hogy ezt vállalati szinten is be tudják építeni, az fontos lenne, hogy a cégtől minél többen, tehát az egész csapat akár eljöjjön egy tréningre, egy képzésre.
Hogy ugyanaz a tudásszint legyen mindenkiben, hogy félszavakból is értsék egymást, amikor együtt dolgoznak.
Hogyan lehet jelentkezni a képzésekre?
www.projektkocs.hu. Ott elég részletesen le vannak írva a képzések, a trénerekről is találnak információt, blogcikkek is vannak a képzésekről, olyan blogcikkek is, amiket a trénerek írnak, tehát eléggé alaposan utána lehet nézni, ha valaki szeret így kutató munkát végezni, de fel is lehet minket hívni, és bármikor szívesen segítünk, hogyha esetleg valaki aki nem tudja, hogy melyik képzés lenne neki a megfelelő.
A Projekt Coach Consulting Kft. Alapító ügyvezetőjével, Fodor Andreával és Szekér Enikővel, a képzés szervezőjével Nyúl Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben. Most következnek a hírek, majd folytatódik a hétvégi menetrend.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.